Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod. Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit ezen a fantasztikus KKL vasárnapon. Remélem, jól vagytok. Mondanám azt, hogy jó benneteket látni, de nem látlak benneteket. De fantasztikus, hogy újra itt lehetünk, és remélem élveztétek a dicsőítést. Hogy telt a karantén? Nyugodtan leírhatjátok a kommentekbe. Nekem nagyon jól telt. Következő szintre lépett az életünk Timcsivel, ahogy tudjátok, eljegyeztem Timcsit, és Timcsi igen mondott, és hamarosan meg is fogunk házasodni, úgyhogy egy fantasztikus időszak. Szóval itt van Timcsi, itt ül velünk, velem szembe, nem látjátok, de itt van. Ma is elmondta, hogy milyen szerencsés ember vagyok, és igaza van, úgyhogy ez fantasztikus dolog. Úgyhogy tényleg nagyon, nagyon hálás vagyok ezért, hálás vagyok Timcsiért. És tudjátok, ez a kapcsolat közöttünk, ez nem másfél évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt indult, hanem ez nagyon sok évnek a, úgymond a gyümölcse, mert ez egy nagyon régi döntésemnek a következménye lett. Amikor nagyjából 12 éves lehettem, akkor eldöntöttem, hogy én igenis egy keresztény párkapcsolatot szeretnék, egy keresztény társat szeretnék, úgyhogy ez nem csak az elmúlt két évnek a gyümölcse, hanem ez nagyon-nagyon sok évnek a gyümölcse, és hálát adok Istennek is, és alig várom, hogy tényleg megházasodjunk, és fantasztikus, és mindig is szerettem volna egy Isten szerinti kapcsolatot, egy Isten szerinti házasságot, és mindig is hittem benne, hogy Isten meg fogja áldani azt, hogy én ebben hiszek, és én ezt eldöntöttem a szívemben, hogy én ezt szeretném látni az életemben. És nagyon érdekes, mert a Biblia is erről ír, a Példabeszédek 23.7-ben egy angol fordításból visszafordítva, azt mondja ez az ige, ahogyan az ember a szívében gondolkodik, olyanná válik. És ez egy fantasztikus ige, olvassátok el, magyarban egy kicsit máshogy van, és máshogy fogjátok olvasni, viszont ez erről szól, ez az ige erről szól. Ahogyan a szívünkbe gondolkozunk, ahogyan hiszünk, olyanná válik az életünk. És én is ezt érzem, hogy én nagyon régen meghoztam egy döntést, és most learatom ennek a gyümölcsét, ezeknek a döntéseknek, ezen a hitemnek a gyümölcsét. És ez az ige azt is mondja, hogy figyelnünk kell a gondolatainkra. Mert nem mindegy, hogy mit gondolunk. Nem mindegy, hogy min elmélkedünk. Nem mindegy, hogy mivel töltjük meg a gondolatainkat. Szóval ez egy figyelmeztetés is számunkra, hogy figyelnünk kell, hogy miken gondolkodunk. Mert ez határozza meg, hogy milyen emberekké válunk, ez határozza meg a jövőbeli tetteinket. És ez nagyon fontos, hogy megértsük. Minden gondolat, minden tett egy gondolatból fejlődik ki. Minden tettünk egy gondolatból fejlődik. A Róma 12.1.2-ben olvashatunk erről egy nagyon jó igét. Szeretném felolvasni nektek. Isten irántunk mutatott nagy kegyelmére kérlek benneteket, testvéreim, hogy határozottan szánjátok oda, és adjátok át magatokat Istennek. Olyan ez, mint élő és szent áldozatot vinnétek neki, amelyet ő szívesen fogad. Ez legyen a ti önkéntes, felajánlott áldozatotok, amellyel őt méltóképpen tisztelitek. És itt jön a lényeg. Ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz. Ellenkezőleg újítsátok meg az egész gondolkozásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg. Akkor lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar, ami szerinte jó, ami neki tetszik, ami tökéletesnek tekint. Ezekre igyekezzetek. Itt Isten azt mondja, hogy újítsuk meg az egész gondolkozásunkat. És mi a következő része a mondatnak? És ezáltal gyökeresen változzunk meg. Minden a gondolatokkal indul. Ne a gyümölcsökre fókuszálj, ne a tettekre fókuszáljál, hanem a gondolat, hogy honnan indul ez az egész. Szóval azt szeretném mondani, hogy egy helyes élethez egy helyes hit kell. Hogyha helyesen szeretnél élni, jó dolgokkal kell megtöltened a gondolataidat. Helyesen kell hinned. A gondolatokból válnak tettek. Tehát a gondolatokból jönnek a tettek. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. A Példabeszédek könyvét, ahogy az előző egy hónapban olvastuk, nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy tele volt bölcsességgel. Tele volt Az életünk minden területére adott bölcsességet. Legyen szó a kölcsön, hogyan adjunk kölcsön, kinek adjunk kölcsön. Házasságról, párkapcsolatról, a szegények segítéséről, munkáról, lustaságról és annak következményeiről, sok alvásról, ez is a lustasággal kapcsolatos, hogy perlésről, hogy mások beperlése, tehát erről is volt szó, alkoholról, nagyon sok témáról volt szó. És a Biblia ezt leírja, ezeket az igazságokat, hogy ezekről a dolgokról, illetve az életünk minden területéről ír, hogy hogyan gondolkozzunk, miben higgyünk ezeken a területeken. Viszont ott van a világ, tehát egyik oldalon ott van Isten igéje, és a másik oldalt viszont ott van a világi hazugság. A világból jövő sok minden, rengeteg minden. És a sátán szereti a gondolatainkat támadja. A sátánnak az elsődleges támadási felülete azok a gondolataink. Mert tudja, hogyha gondolatainkat befolyásolja, a tetteinkre is hatással van. Tehát az egész életünkre hatással van. Ezért nagyon fontos, hogy figyeljünk erre, hogy a sátánnak ne hagyjunk helyet, hogy támadja a gondolatainkat. Én nagyon szeretem az igazságot. Én egyre jobban rájövök, hogy én szeretem az igazságot. És arra is egyre jobban rájövök, hogy utálom a hazugságot. Utálom az igazságtalanságot. Utálom ezeket a dolgokat. Utálom, amikor elferdítik az igazságot, vagy az igazságot fölvegyítik rengeteg hazugsággal, és úgy olyan színbe tüntetik fel, mintha igazság lenne. Én ezeket nagyon utálom. Egyre jobban utálom. Nagyon sok minden így felhúz ilyen igazságtalanságok. Vannak kicsi dolgok, vannak nagyobb dolgok, például közlekedésben index, igen, Timcsi állandóan mondja, hogy ne húzzam föl magam, meg ne dudáljak le mindenkit. Ez engem felhúz. Akár politika, akár házassággal kapcsolatban is. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy kapcsolatokban az együttélés az elfogadott, a válás elfogadott, az, hogy megcsalja a házasságon belül, vagy párkapcsolatban egyik a másikat, az is már egy normális dolog a világban. Szexualitás, melegek, leszbikusok, többneműek, ezek már minden olyan, ezek olyan dolgok, amik a világból jönnek, és támadják a gondolatainkat. Alkohol, tiszteletadás, akár tanárok, kormány, szülők, gyülekezetben a pásztorok, és egymás felé is a tisztelet. Ezek mind el vannak már ferdítve a világban, és ezek engem nagyon felhúznak. Szoktunk sok filmet nézni Timcsivel, és nagyon szeretjük ezeket. Én szeretem az ilyen régebbi filmeket, Timcsi annyira nem, de egy dolgot megfigyeltünk sajnos az összes filmben, már a 90-es évek végétől, amiket láttunk filmeket, az összes filmben például ott vannak a melegpárok. Az összes filmben el van rejtve már ez. És elkezdtem gondolkozni, hogy tudunk megmaradni a hitünkben mi, mint keresztények, hogy folyamatosan ilyen dolgokkal bombázzák a gondolatainkat. Hogyan tudunk megállni, hogyan tudunk erősen maradni. Mert a világban ezek a dolgok normálisak, sajnos. És sokszor azt hiszük, hogy ami a világban normális, az helyes is. De ez nem így van. Ami többnyire a világban normális most már, az nem helyes, és nem Isten szerinti. Szóval hogyan tudok megállni ebben a világban, amikor a csapból is ez folyik? Ezek a dolgok folynak. Ahogy olvastuk a példabeszédek könyvét, rájöttem két dologra. Az egyik dolog az, hogy Isten mindig gondoskodik, vagyis ez a fő dolog, Isten mindig gondoskodik, hogy bölcsességet kapjunk az életünkbe. És az egyik személy, akin keresztül ezt megkapjuk, ez a Szent Szellem. És az elmúlt időszakban nagyon sokat beszéltünk a Szent Szellemről, de a Szent Szellem az, aki segít megkülönböztetni az igazságot a hazugságtól. A Szent Szellem az, aki segít fókuszálni az igazságra, hogy a helyes dolgokon, a gyönyörű, szép dolgokon elmélkedjünk, azon gondolkozzunk, azzal töltsük meg a fejünket. Illetve a Szent Szellem adja azt is, hogy elkezdjük szeretni az igazságot, hogy szeretjük az igazságot, és ez fantasztikus dolog. A másik dolog viszont, amit észrevettem a példabeszédekből, hogy minden fejezetet azzal kezdi szinte, ha elolvassátok az összes fejezet, az első vers az mindig arról szól, hogy Isten valakit, egy embert odahelyez az életünkbe, és azon keresztül ad bölcsességet. Szeretnénk néhány igét felolvasni, hogy elhiggyétek, hogy igaz, amit mondok. Például a példabeszédek egy hét második fele. Csak az öntelt ostobát gyűlölik a bölcsességet, és vetik meg a figyelmeztetést. Tehát kapott figyelmeztetést, csak megvetette. Példabeszédek 1.8. Fiam, kövesd apád útmutatását, nevesd meg, amire anyád tanított. Szintén Isten adott embereket az életünkbe, akik figyelmeztetnek, bölcsességet adnak. Példabeszédek 2.1. Fiam, fogadd meg szavamat, jegyezd meg jól parancsaimat. Szintén. És vehetnénk, végigolvashatjátok, az összesbe ez van. Még szeretnék néhányat felolvasni. Példabeszédek 24.6. Ezért bölcs tanácsosokkal viselj háborút, és ha igazán győzni akarsz, sok ilyenre van szükséged. A királyoknak is. Tehát ott van, Isten biztosítja, ami egy fantasztikus hír. Ez egy fantasztikus hír, hogy embereket is biztosít számunkra Isten. Tehát Isten mindig gondoskodik, hogy bölcsességet kapjunk az életünkbe, és ez egy fantasztikus dolog. Csak gondold végig a saját életed, őszintén. Van ilyen ember az életedben, akitől bölcsességet kapsz? Észrevetted már ezeket az embereket? Szerintem, hogyha ide jársz a gyülekezetbe, akkor kapsz ilyen bölcsességet. Emberektől is kapsz ilyen bölcsességet. Hogyha nem jársz ide a gyülekezetbe, Isten akkor is gondoskodik erről. Isten akkor is helyez melléd embereket, aki bölcsességet adnak az életedbe. De honnan tudjuk, hogy Istentől jön-e a bölcsesség? Honnan tudjuk azt, hogy Istentől való-e a bölcsesség? Nagyon egyszerű. Egységben van-e a Bibliában? Isten szavával. Egységben van? Ha igen, akkor az Istentől jövő bölcsesség. Szóval a Szent Szellem az, ami segít megkülönböztetni az igazságot és a hazugságot. De hogyan tudom ezt a szellemi érzékemet fejleszteni? Ezt a szellemi bölcsességet hogyan tudom kifejleszteni? Erről is nagyon sokat beszélt Géza a bölcsesség kapcsán az elmúlt időszakban. De a példabeszédek egy hét leírja gyakorlatilag, honnan indul a bölcsesség. Az örökkévaló tisztelni és félni, ez a bölcsesség forrása és kezdete. Tehát a bölcsesség honnan indul? Az Isten félelemmel és azzal, hogy tiszteljük Istent. De mit jelent ez? Oké, a tiszteletet többnyire értjük, hogy ez miről szól, tisztelettel lenni mások felé. Ez egy ismerős szó. Viszont mit jelent az Isten félelem? Nagyon egyszerű, igazából meg kell vizsgálnunk, hogy Isten igéje mit mond erről. És nagyon szeretem azokat a részeket, amikor a Biblia először beszél, először használ egy kifejezést. És szeretném, hogyha most megnéznénk az első alkalmat, amikor a Biblia gyakorlatilag elmondja, hogy amikor először használja a Biblia ezt a kifejezést, ez pedig Ábrahám és Izsák története. Nem fogjuk felolvasni a történetet, de az 1 Mózes 18-tól el tudjátok ezt olvasni. Ábrahám kap egy fantasztikus ígéretet Istentől, méghozzá azt, hogy lesznek utódjai, méghozzá nagyon sok, hogy Isten meg fogja áldani egy gyermekkel. Tudni kell, hogy Ábrahám és Sára már nagyon idősek voltak, már nem lehetett volna gyermekük normálisan, tehát hogy természetes módon, csak csodával. És Isten megígéri ezt nekik, és az 1 Mózes 22-ben azt olvashatjuk, amikor már Izsák megszületett, hogy ezt a nagy csodát, amit ők kaptak, Isten azt mondja nekik, hogy kelj fel, és mutass fel egyetlen fiadat égő áldozatul nekem. Tehát arra kéri Ábrahámot Isten, hogy áldozz föl a fiadat, értem. Azt a fiadat, amit én ígértem meg, amin keresztül úgymond, úgy gondoltam, hogy azon keresztül fogja Isten betölteni Ábrahámnak az ígéretét. De Ábrahám föl kell, és elkezdi, úgymond elmennek a hegyre, ahol föl akarja mutatni, be akarja mutatni Izsákot, mint égő áldozatot. Az 1 Mózes 22.11-12-t szeretném felolvasni. Ez akkor történik, amikor már Izsák ott van az oltáron, és Ábrahám kész arra, hogy feláldozza az egyetlen fiát. Olvassuk el. De az örökkévaló angyala rákiáltott az égből. Ábrahám! Ábrahám! Tudod, már így a kés, gondolom, már így a levegőbe volt. És akkor Ábrahám, igen, uram, rögtön. Ne öld meg a fiút, ne bántsd. Miután próbára tettelek, látom, hogy valóban féled és tiszteled az Istent. Wow. Itt használja Isten először ezt a kifejezést. És ugyanez a szó van a példabeszédek 1-2-ben, a bölcsesség kezdete, hogy tisztelni és félni. Ugyanezeket a szavakat használja. Ugyanerről van szó. Ábrahám félt Istentől? Nem félt Istentől, hanem bízott benne. És erről szól az Isten félelem, hogy bízunk Istenben. Hogy bízunk benne. Vajon egy kapcsolat működik-e bizalom nélkül? Gondoljunk a legegyszerűbb kapcsolatra, mondjuk a testvérek között, családon belül. Működik a, egy jó kapcsolat van, hogyha nincs bizalom? Nincs. Házasságban. Működhet-e egy jó házasság bizalom nélkül? Nem működhet. És sokszor azért nem állunk erősen az életben, mert bizonytalanok vagyunk. És nem bízunk Istennek a vezetésében. Nem bízunk benne. És sokszor ezért nem áll erősen az életünk, mert nem bízunk benne. Se Istenbe, a Szent Szellembe, se azokban az emberekben, akiket Isten odahelyezett az életünkben. Szóval foglaljuk össze eddig, hogy miről is volt szó. Szóval beszéltünk arról, hogy a gondolatainknak nagyon nagy hatása van a tetteinkre. Tehát a gondolatunkból indul ki minden. De a sátán ezt támadja egyik oldalról. Viszont ott van a másik oldalon Istennek az igéje, a Szent Szellem, a szellemi bölcsesség. És most megvizsgáltuk azt, hogy honnan indul a szellemi bölcsesség. Az Isten félelemmel, és az Isten félelem pedig egyenlő bízni Istenbe. Tehát a képletnek a végén gyakorlatilag az van. Minél inkább bízol Istenben, annál inkább lesznek helyesek és igazak a gondolataid, amik gyümölcsöt teremnek az életedbe majd. Amen? Amen? Még egyszer olvasom. Minél inkább bízol Istenben, annál inkább lesznek helyesek a gondolataid és tetteid. És később ezekből fantasztikus gyümölcsöket fogsz learatni. Amen? Hiszitek ezt? Szóval, ha úgy érzed, hogy nincsenek rendben a gondolataid, akkor kezdj el megbízni Istenben és a Szent Szellemnek a vezetésében. És kezdj el azokban az emberekben is megbízni. Nem meghízni, nem kell meghízni. Tegnap este meghíztunk a Timcsivel, de bízzunk meg Istenben. Bízzunk meg az emberekben is. Szóval hogyan tudom megvizsgálni, hogy bízom-e Istenben? Ezt meg kell vizsgálnunk, hogy tényleg valóban bízunk-e Istenben. És ezt hogy tudjuk? Mit mutatnak a szavaink és a tetteink és gondolataink? Ezen tudod lemérni, hogy bízol-e Istenben. Mit mutatnak a szavaid, a tetteid és a gondolataid? Meg kell vizsgálnunk az életünk minden területét, és fel kell tennünk őszintén az alábbi kérdést, és meg kell válaszolnunk őszintén ezt a kérdést. Bízom abban, hogy amit ő ad, amit Isten ad, az jobb, mint amit a világ valaha is tudna adni. Tedd fel őszintén az életednek minden területén ezt a kérdést. Bízom-e abban, hogy Isten sokkal jobbat tud adni, mint a világ valaha is tudna nekem adni? 1 Péter 5-7. Minden gondotokat bízzátok rá, mert ő gondot visel rátok. Példabeszédek 16-3. Bízd rá az örökkévalóra minden dolgodat. Így lesznek sikeresek a terveid. Amen. Bízzunk Istenben, bízzuk rá az életünk minden egyes területét. És most szeretnék 4 területről beszélni, ami szerintem mindannyiunk életében benne van. Tehát ez nem olyan lesz, hogy az egyik nem vonatkozik rád, mert mindegyik vonatkozik mindannyiunkra. Szeretnék visszafelé menni, próbáltam fontossági során bemenni, hogy szerintem melyik van a legjobban hatással ránk. A 4. dolog, amiről szeretnék beszélni, az időnk. Istennek adott időnk nagyobb áldás, mint amit világi dolgokkal töltenénk. Tegyük fel ezt a kérdést, hogy bízunk-e Istenben, hogy amit neki adunk időt, az nagyobb áldás lesz az életünkre nézve, mint hogyha világi dolgokkal foglalkoznánk. Hiszünk-e abban, hogy amit az Abcsel 2 mond, hogy amikor az első gyülekezet, ben azt, azt, arra bátorítanak bennünket, hogy vegyünk részt kitartóan a tanításban és a közös összejövetelekben. Bízunk ebben, rábízzuk-e Istenre az időnket, és bízunk abban, hogyha ezt az időt Istennek adjuk, ez nagyobb áldás lesz, mint hogyha világi dolgokkal töltöttünk volna. Vagy azt mondjuk, hogy ez nem igaz. Azt mondjuk, hogy nem hiszünk abban, hogy egy napot tegyünk félre, és pihenjünk meg. Erről is ír a Biblia, hogy egy napon pihenjünk meg, és ne dolgozzunk. Bízunk-e Isten ígéreteiben? Tudunk-e bízni Istenben? A harmadik dolog, mire rendezzük be az életünket? Ez egy kicsit furán hangzik, de kicsit, hogy hol lakunk, hogyan van berendezve az otthonunk, mire vagyunk berendezkedve, mire van berendezve az életünk. Fizikálisan ez lehetővé teszi, hogy mondjuk részt vegyünk ezekben, hogy Isten dolgaival tudjunk foglalkozni, vagy a világ végén lakunk, ahonnan nem tudunk semmivel foglalkozni, nem tudjuk a kapcsolatainkat építeni, nem tudunk részt venni ezeken a gyülekezeti életben, nem tudunk részt venni. Hová rendeztük be az életünket? Még mindig otthon lakunk? Már ott vagyunk 30 évesen, és mindig otthon lakunk? A Mama Hotelből? Timcsi mindig ezt mondja, imádom ezt a kifejezést. Mama Hotel. Még mindig a Mama Hotelben lakunk? Még mindig kiszolgálnak bennünket? Még mindig mosnak ránk? Hol van az életünk? Hol vagyunk fizikálisan? Az a hely képes arra, hogy növekedjen az életünk? Vagy egy helyben toporgunk? Stagnálunk és megyünk lefelé? Hol lakunk? Nyilván, hogyha tini vagy, akkor most ne akarjál elköltözni otthonról. Ne értsetek félre. De van egy szint, amikor el kell szakadnunk otthonról, és azért, hogy tudjon növekedni az életünk. Hogy egy olyan kultúrát ki tudjunk alakítani az életünkbe, ami Istentől jövő kultúra, ami egy befektetés a jövőnkben. Nem mondjuk azt, hogy hát ott fogok lakni, ahol munkát kapok. Nagyon sokszor hallom ezt. Az emberek nem ragaszkodnak semmihez, csak a munkához. A karriert építik. És nem mondhatjuk azt, hogy hát ez dobta nekem a gép. Ez dobta nekem a gép, hogy hát itt kaptam munkát, ezért oda költözök, ezért hát a gyülekezet majd lesz, majd otthon imádkozok. Nem. Bízzunk abban, hogy itt is bizalom Istenbe. Bízunk Istenbe, hogy Isten tud gondoskodni egy olyan lakhelyről, egy olyan anyagi háttérről, hogy egy olyan környezetbe tudjunk élni, ahol tud növekedni az életünk? Vagy jó lesz nekünk a Mama Hotel életünk végéig? Szeretném azt, hogyha feltennétek ezt a kérdést, és megválaszolnátok őszintén ezt. Ha Isten lehetséges dolgokra hívott volna el bennünket, akkor miért lenne szükségünk Istenre? Lehet, hogy ez most azt mondod, hogy anyagilag ez egy nagyon nagy teher. Nyilván nem azt mondom, hogy minden áron ezt kell követned, mert otthon is ki tudsz alakítani egy szellemileg független légkört. Ha nem is teljesen, de ki tudsz valamennyire. Nem azt mondom, hogyha... Te nem azt akarom, hogy az utcára kerüljetek. Jó? Tehát nem ez a cél. De nem akarom, hogy féljetek, és egy félelem visszatartson attól, hogy a következő szintre menjen az életetek. Hanem bízzunk Istenben. Bízzál Istenben ezen a területen is. A második dolog, ami szerintem mindannyiunknak egy nagyon nagy területe, az a karrier munka. Elvállalom azt a munkát, ami gyakorlatilag elválaszt Istentől? Elvállalom azt a munkát, ami gyakorlatilag minden szellemi tápláléktól elszakít? A pénzért, egy karrierért? Vagy bízunk Istenben, és azt mondod, hogy nem, én hiszem azt, Oké, ez egy nagyon jó lehetőség, lehet, hogy erről álmodtam, lehet, hogy erre vártam, de bízok Istenben, hogy Isten tud adni ennél is jobbat. Tegyük föl megint ezt a kérdést, amit az elején mondtam. Bízok-e abban, hogy ő jobbat tud adni, mint a világ valaha is tudna adni nekem? Bízunk-e benne? Vizsgáljuk meg. Bízunk-e benne? Bízzunk Istenben, én azt mondom. Mert hiszem azt, hogy Isten tud gondoskodni rólad, és egy olyan munkát tud adni, amivel sokkal jobban meg tud áldani, mint az álommeló, amit ma el tudsz magadnak képzelni. Amen. És az utolsó, az első és talán legfontosabb az a párkapcsolat és a házasság. Ez az, ami talán a legjobban hatással van az életünkre. Ezért ezt hagytam a végére, a legjobbat. És hiszed-e azt, hogy egy keresztény házasság, egy keresztény pár sokkal jobb, mint egy világi? Hiszed-e ezt? Vagy azt mondod, hogy nem, nekem jó lesz egy világi párkapcsolat is. Azt mondod, hogy nekem jó lesz egy élettársi kapcsolat, jó lesz a, majd együtt összeköltözünk, az csak úgyis egy papír. Vagy azt mondod, hogy bízol Istenbe. Bízok Istenbe, és hiszem azt, hogy lesz egy keresztény házasságom, és lesz egy keresztény párkapcsolatom, ami egy sokkal nagyobb áldás lesz, mint egy világi kapcsolat lenne valaha is számomra. És sokszor, tudom, hogy ezek nehéz dolgok. Ezek nehéz területek, és ez az életünk, és lehet, hogy már benne vagy valamiben. De tudom, hogy ez nehéz. De kezdjünk el bízni Istenben mostantól kezdve. És mostantól kezdve legyenek a tetteink azzal párhuzamosan, amit Isten igéje mond, amit a Szent Szellem mond, és amit Istentől jövő emberek mondanak az életünkbe. Amen. Ábrahám bízott Istenbe. Csak gondoljatok vissza Ábrahám történetére. Ő bízott Istenbe. Tudjátok, nekem se volt könnyű. Mondtam Timcsivel, hogy ez egy nagyon régi, hosszú döntésemnek, a sorozatának a végeredménye, Timcsi. És fantasztikus, nem bántam meg. És nagyon szeretem Timcsit, és alig várom, hogy összeházasodjunk. De tudjátok, nem volt mindig könnyű. Amikor 30 évesen szakítottam, az nehéz volt. Mert úgy éreztem, hogy nem tudom, elveszített az irányítás. Minden, amit úgy elterveztem, az úgy elment. Bizonytalannak tűnt, de bíztam Istenbe. És tudtam azt, hogy Isten sokkal jobbat fog adni, mint a világ valaha is tudna nekem adni. És bíztam benne, és nem bántam meg. És amikor az emberekben jobban bízol, mint Istenben, akkor Isten nem tud veled mit kezdeni. Ez a gondolat volt bennem. Amikor a világban jobban bízol, mint Istenben, Isten nem tud veled mit kezdeni. Nem tudja használni az életedet. Egyszerűen, hogyha nem bízunk Istenbe, Isten nem fogja tudni használni az életünket. Ha áldott életet szeretnénk, akkor Istenben bíznunk kell. Ha szeretnél egy gyümölcsöző életet, akkor bíznod kell Istenbe. És csak gondoljunk bele, felszállsz a buszra. Bízol a buszsofőrben, hogy tud vezetni. Egy olyan emberben, akiről nem tudsz semmit, aki egy ember. Vagy felszállsz a vonatra, hogy a MÁV tényleg oda juttat el, ahová, és egyben, ahová kell. Sose láttad őket. Vagy felszállsz egy repülőre, nem is láttad még a pilótát, nem ismered. És mégis bízunk benne. És mégis ott van Isten, akiben sokszor nem bízunk. Nem bízunk a bölcsességében, nem bízunk abban, amit ő ad az életünkbe a Szent Szellemen keresztül. Szóval tudom, hogy nehéz sokszor Istenben bízni, mert nem látjuk. De hidd el, hogy ő egy megbízható Isten, és egy megbízható személy. És ha ő benne, ha a buszsofőrben meg tudsz bízni, akkor Istenben is meg kell tudnunk bízni. Mert Isten sokkal, sokkal, sokkal jobb és megbízhatóbb. Szóval higgyük azt, hogy Isten sokkal jobb dolgot tud adni, mint a világ valaha is tudna adni. Amen. Szeretném, hogyha most imádkoznánk, és szeretném, hogyha tényleg feltennénk őszintén azt a kérdést, hogy tényleg bízom Istenben? Tényleg bízom Istenben? Lehet, hogy most ezt nem fogod tudni 2 perc alatt átgondolni. Lehet, hogy erre több idő kell. Nekem is több idő kell ilyen komoly, őszinte válaszok előtt. Mert ezt őszintén át kell gondolnunk, és meg kell válaszolni. Legyél teljesen őszinte magaddal, mert nem lehet, ne verd át saját magadat. Ez a te életed. És őszintén tedd fel ezt a kérdést. Most szeretném, hogyha imádkoznánk, és imádkozunk azért, hogy a Szent Szellem jöjjön az életünkbe, és hogy meg tudjuk különböztetni az igazságot a hazugságtól. És hogy elkezdjünk bízni Istenben, csak imádkozzunk. Drága Atyám, köszönöm neked, hogy te megbízható vagy. Köszönjük neked, hogy te sokkal jobbat terveztél, és sokkal jobbat fogsz adni, mint a világ valaha is tudna nekem adni. Köszönjük ezt neked. Köszönjük neked, hogy te tényleg megtartod az ígéreteidet. Köszönjük neked a Bibliát. Köszönjük neked a Szent Szellemet, hogy megtanítja, hogy mi az igaz és mi a hamis. Uram, adj nekünk egy szellemi érzékenységet, hogy ezt érezzük, és tényleg imádjuk és nagyon szeressük az igazságot és utáljuk a hazugságot. Uram, hogy tényleg különbséget tudjunk tenni és elkezdjük szeretni a te igazságodat, a szellemi bölcsességedet. Uram, adj nekünk tényleg bizalmat a szívünkbe irántad. Uram, adj nekünk tényleg vezetés, szellemi bölcsességet az életünk minden egyes területén, hogy rá tudjuk bízni azt a területet az életünkbe. Jézus nevében. Amen.